Erős várom, Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket 474-es számú énekünkkel kezdjük. Evangélikus énekeskönyvünk 474-es énekével. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A 7-es számú liturgiát énekeljük majd Isten tiszteletünkön, énekes könyvünk 56. oldalán található a 7-es számú liturgia.
Nagy a Te érgalmad, Uram, és igaz minden parancsolatod. Jusson színed elé könyörgésem, tégy bölcsé beszédeddel és igéddel ments meg engem, mert üdvösségedre vágyódom, Uram. Jó az Úr... és irgalmas minden teremtményéhez. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindjájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Védkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsáss meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretet abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Istenünk, terjeszt ki gondviselő irgalmadat minden emberre, hogy a világ békesség útján haladjon, egyházat pedig boldog örömmel szolgáljon téged. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik. Örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, melyet egyházunk a mai vasárnapra rendelt, melyet megírva találunk Lukács evangéliumának 6. fejezetében, a 36. verstől a 42. versig. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondok nekik. A vak vezetheti a világtalant. Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyád fiának, atyám fia, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, amikor saját szemedben nem látod a gerendát? Két mutató. Előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyád fia szeméből.
Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, és Jézus Krisztusban,
az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a blokkra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül mindenható Atya Isten jobbján. Onnan innen ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a Szent közösségét, a bűnök bocsánatát, a testek feltámadását és az örök életet. Amen.
Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük 88-as számú énekünket, készülve az ige hirdetésre. 88-as számú éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét úgy, hogy írva találjuk Mózes első könyvében, a 39. fejezetében, az első 5 versben a következőképpen. Isten igéjét tehát Mózes első könyvéből olvasom a 39. fejezet első versétől. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az Izmaelektől, akik oda vitték egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az Ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményesé teszi az Ura, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, második világháborús
történt tudok eszembe akkor, amikor vagy a fogság idején, vagy még a háborúskodás idején a magyar hadseregben, amikor egy raktárosi feladatra kellett kérölni valakit, akkor a századnak, a parancsnok, a százados kiválasztott egy katonát. És akkor fölháborodtak ott tisztek, meg tiszthelyettesek, hogy mi az, hogy katonát jelölt egy ilyen fontos posztra, hisz ott van az élelmiszer, a ruházat, és azzal egyébként lehet seftelni, és gondolják sokan, abból lehet pénzt is csinálni, hogy miért egy katonát vesz oda, és akkor azt mondta a százados, hogy azért teszem őt oda, mert ő egy hívő ember, és én tudom, hogy a hívő ember az majd tisztességesen fogja a raktárt kezelni, és nem tisztet teszek oda, vagy tiszthelyettes, aki egyébként ki van képezve a katonai feladatokra. Ez az ember azért, mert az Isten embere volt, azért, mert az Isten szóló bizonyságtételét nem szégyelt ebben a vérszivatros időben sem, felvállalta annak minden következményét is, az Isten megáldotta őt, és megáldotta azt a szolgálatot, amiben helyezte. Az Úr jóra fordított ennek az embernek a sorsát, és hát erről olvasunk ebben az igében is, amit az imént felolvastam, jó pár ezer évvel korábban történt, mint a II. Világháborús esemény, de mégis hasonló a történet, mégpedig azért, mert József nem egy állásinterjúra ment Potifárhoz, hogy szeretne a háza vezetőjévé lenni, hanem az élete, az ő varga betűje sodorta oda, hogy egyszer csak ott találta magát Potifár házában. Nyomorúságos helyzet volt az ő élete, nagyon komoly terhekkel érkezett Egyiptomba, és ismerik a történetét, hogy egyrészt ott volt az életében az, hogy az Isten olyan kijelentéseket adott neki, amelyre világossá tette, hogy a testvérei neki fognak szolgálni, de nem még a testvérem, még a szülei is. Ő lesz majd a vezetője ennek a családnak, és az Isten rajta keresztül fogja megáldani ezt a családot. Ott volt ez az ígéret a szívében. Aztán mellette ott volt még az a külső körülmény, hogy a testvérei meg természetesen ezért rettenetesen utálták. Utálták, hogy milyen nagy képű ember ez, hogy majd ő akar fölöttünk uralkodni, még az apja fölött is. Micsoda ember ez. Megfelelőképpen utálták ezt az embert, sőt aztán ismerjük a történet, hogy életére törnek, és aztán végül is eladják őt rabszolgának. Így került aztán idegen hazánba, így került idegen országba, így került egy idegen házba, amikor az a Potifár nevezetű atyafia, akiről a Szentírás beszámol és név szerint is említi, hogy oda kerül ennek az embernek a házába, így kerül idegen helyre, és kell szolgálni egy idegen ország idegen emberének. Tehát ilyen hatalmas terheket kellett elhordoznia ennek az embernek, Józsefnek ott Egyiptomban. És amikor arra gondoltam, hogy keresztény emberként mi, az Isten emberekként, Isten ígéretének örököseként hogyan hordozzuk és mit hordozunk ebben a világban, azt kell látni, hogy alapvetően mi is ugyanebben a helyzetben vagyunk. Isten megváltotta és ugyanebben a helyzetben vannak ebben a világban. Kaptunk egy óriási ígéretet. Isten azt mondta, hogy akik befogadják őt, azok Isten fiaivá lesznek. Ők lesznek Istennek az örököseivé. Isten ígéretének örökösévé lesznek. Isten azt mondja, hogy megáldja őket, és ott lesz az életükben minden nap. Ez az a belső ígéret, amit az Isten minden hívőmbernek a szívébe helyez, és mégis, amikor azt a jelenlegi helyzetére vagy állapotára néz, akkor azt látja, hogy nincs vele harmóniában, vagy nem feltétlenül van vele harmóniában. Mert külső körülmények meg nem olyanok, hogy azt mondanak, hogy hú, de szuper nekem, mert én Isten gyermeke vagyok, mert hogy szorongatatás is lehet. És ebben küszködik a keresztény ember is, és felvetődnek ezek a kérdések, hogy ki vagyok én. Meg az, hogy kinek lát engem az Isten, van egy ilyen kedves ének, bizonyára emlékeznek a testvérek, énekeltük egy sokszor, hogy ki vagyok én, kinek lát engem az Isten. Kinek lát engem az Isten, meg kinek lát engem a környezetem. És aztán még rosszabb, hogyha aztán önmagát kezdje el vizsgálni, önmaga vizsgálatába kezd, és akkor azt látja, hogy bűn van az életében, és akkor ott összeroskadt, köldökkurkászóvá lesz, és depressziósá lesz, hogy bár az Isten engem elhívott, mégis van bűn az életemben, elbuktam, és ez a bukás alapvetően még mélyebbre visz, és még messzebbre viszi. Ennél aztán meg még rosszabb, hogyha nem magát, hanem a környezetét kezdi el vizsgálni, és úgy, ahogy az Eszter olvasta, mint az igét Lukács evangéliumából van, Lukács evangéliumából ott volt előttünk az ige, hogy ki hogyan ítélheti a másikat, ki akarod venni a másik szeméből a szálkát, és közben ott van a gerente a szemedben. Ez világosan megmutatja azt, hogy mi a mi feladatunk, mi a mi lehetőségünk. Isten sohasem biztat arra, hogy a másik embert ítéld meg. Isten sohasem biztat arra, hogy a másik ember életében vizsgáld meg a bűnt. arra viszont mindig biztat, hogy vizsgáld meg magadat, hogy ki vagy te. És aki igazából, aki belemegy ebbe a csapdába, hogy elkezdi ítélgetni, hogy ki az igazán hívő, kinek milyen bűnei, botlásai vannak, és ki hiteles és ki nem a bizonyságtételében, ki hiteles és ki nem a keresztény életében, ha ebbe belekamorodik valaki, belecsavarodik valaki, akkor elveszíti azt az ígéretet, amit az Istentől kapott, és sohasem tud állni azokra az ígéretekre, amelyeket kapott. Lehet hallani így, hogyha ilyen hangerővel beszélek hátul is. Tehát ha József magára néz, meg a helyzetére, akkor igazából nem lehet túl elégedett. Hisz családjából ki van rekesztve, a családja elárulta, eladta, a családja a halálát kívánja, elkerült egy idegen országot, az idegen országban neki szenvednie kell, rabszolgaként kell élni az életét annak a szabad embernek, aki egy olyan családba született bele, ahol az Istennek a léte az fontos, nem tudja megélni az Istennel való kapcsolatát. Tehát egy nagyon nehéz helyzetben van Potifár házában József. Ha magára néz, vagy a környezetére, akkor nyilván nem lehet elégedett, de ő nem azt nézi, hogy mi jár neki, hanem az, hogy mit adhat az Isten ebben a helyzetben, mi az, amit az Isten ebben a helyzetben áldásként adni rá, áldásként tud adni rá. Nincs benne vád, hogy ki és miért juttatta ide, ezért aztán Józseffel volt az Úr, olvasuk ebben az igében, és olyan jó ezt olvasni, hogy de az Úr Józseffel volt. Ez olyan csodálatos mondat, hogy azt hiszem mindannyian megelégednénk vele, hogyha ezt mondanám most, hogy de az Úr veled van. Nincs szó arról, hogy mennyi a vagyona, milyen lehetőségei vannak, de az Úr vele volt. Mindegy, hogy a börtönben, mindegy, hogy aztán majd a fáró mellett második emberként, de az Úr vele volt. És ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb mondat ebben az igében, és ebben a legfontosabb mondatból fakad az, ami aztán József életére nézve sokat jelent. Ezért volt rendben az élete, ezért volt József békessé, lehetett József békességben, mert az Úr vele volt. József élete kerül majd ennél nehezebb helyzetbe, és ismerik a történetet. Potifár házából börtönbe kerül, sokkal nyomorúságosabb helyzetbe kerül, de az Úr ott is vele van. És bent ott a börtönben is, meg aztán a börtönből való szabadulása is mindannak köszönhető, hogy Józsefnek az élete ott van az Úr közelében. És Isten ott van József életében, mert az Úr Józseffel volt. Az Úr Józseffel volt, ez egy nagyon fontos mondat, jó lenne, hogyha világos lenne mindannyiunk számára, hogy mikor hangozhat ez el az én életemben? De az Úr veled van. Mikor van az Úr velem? Hogyan lehet az Úr velem? Hogyha ennek a titkát ismernénk, ennek a titkát ismerjük, akkor mindaz, ami ott József életében megjelenhetett, a mi életünkben is valóságá válhat. Mikor van ott az Úr az ember életében? Nem akkor van ott az Úr, amikor fölkiált az ember, és azt mondja, jaj Istenem, segíts! Sok ember azt gondolja, hogy éli az életét, ahogy akarja, és egyszer csak amikor egy kártyúba esik és fölkiált, hogy jaj Istenem, segíts, akkor az Isten majd, mint egy dzsinn a csodalámpából oda terem, és akkor abban a pillanatban elkezd segíteni neki. Sokan úgy gondolják, hogy Isten egy ilyen szolgáltató cég. Hogyha fölkiáltanak hozzá, akkor majd oda jön. Azonban az Isten nem ilyen. Jó lenne ismerni, hogy mikor van jelen az Isten az ember életében, és mikor tartózkodik az ember életében az Úr. Mert ha az ember tudja, akkor biztonságban, békességben élheti az életét, tudhatja, hogy akkor védve van, le van védve az élete, és teljesen rendben lesz körülötte minden. Jöhet mindenféle testi, lelki próba, ha az Úr előtt van, ha az Úr vele van, akkor mindenben a próbában megáll. Fontos kérdés tehát, mikor van veled az Úr? Mielőtt Jézus Krisztus a mennybe ment, azt mondta a tanítványainak, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Óriási ígéret. Azt mondja a tanítványainak, hogy bármi történik veletek, bárhová kerültök, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ebben meg is nyugodhatna az ember, kinyitja a Szentírást Máté evangéliumának a végén, elhangzik az ige, és azt mondja, jó, azt mondta az Isten, hogy velem van az Úr az egész életem során, minden napon ott lesz velem, akkor mehetünk is az életbe, aztán majd az Isten mindig ott lesz, és meg fog menteni engem, és mindig rendbe teszi az életemet. Hát nagyon fontos, hogy kiknek mondja ezt az Úr, és milyen szituációban mondja. Azt mondja, hogy nékem adatok minden hatalom menjen és földön, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. ezek a tanítványok, akik engedelmeskednek az Úrnak, és benne vannak ebben a szolgálatban, hogy tanítványát tegyenek minden népet, hogy az Úr akaratában járjanak, keljenek, és az Úr akaratát hirdessék szerte a világon, azokkal azt ígéri az Úr, ott van minden nap, akik benne vannak, akik az ő akaratát keresik, akik ebben a nagymissziói parancsban el vannak rejtve, akik az evangéliumot hirdetik, nagymissziói parancsolatnak megadják magukat, magukénak tudják, és ezért élnek, azzal azt mondja Jézus Krisztus, ott vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem mindenkivel, aki olvassa azt az igét. Nem mindenki, aki azt mondja magáról, hogy keresztjén vagyok. Hanem azokkal ott vagyok minden napon a világ végezetéig, akik harcolnak az én szövetségemben. És valóban így mennek, aztán mernek, aztán az emberek kimenni olyan területekre, amely alapvetően az életük veszélyeztetésével is jár. Olyan országokba kimennek misszionálni emberek, ahol soha nem járt még fehér ember. Ismerjük a Jim Elliotnak a történetét, vagy Molnár Máriának a történetét, a világ két különböző pontján, de hasonló szituációban keveredett pogány emberek közé, és ezek a pogány emberek megölték azokat, akik az evangéliumot vitték felé. De utána indult egy nagy ébredés, és Molnár Máriáról talán várost is neveztek el, vagy vasútállomást, mert annyira tisztelik azt az asszonyt, aki oda vitte az evangéliumot hozzá. De első fellángolásban megölték őket. Jim Elliotot is megölték. Aztán a felesége ment oda, és misszionált azok között az indiánok. Hát szinte tébolyító, hogy mi történik, de az Isten vele van. Elindít valamit az utolsó pillanatig, testi-lelki nyomorúságában ott van az Úr vele, mert az evangéliumának hirdetője, mert a nagymissziói parancsnak a betöltője az ember. Akarsz tanítvánnyá lenni? Akkor ott lesz az Úr veled minden nap. Persze ahhoz, ahogy Jézus Krisztus mondta, azt mondja, hogy vedd fel a keresztedet minden nap, és kövess engem. Akkor vagy az én tanítványom. A keresztet fölvenni, ez nyilván sokszor elhangzott már itt közöttünk, de nem lehet elégszor hangsúlyozni, hogy a keresztem nekem nem az, amit én teherként érzek, akár testi vagy lelki problémámban. Mint ahogy egyik kedves asszony testvér mondta egyszer, hogy az én keresztem az én alkoholista uram. Mondtam neki, hogy a te kereszted nem a te alkoholista urad. Nagy nyomorúság az ember életében, hogy a házastárs alkoholista. És az ember hitre jut. Nagy nyomorúság az ember. De a te kereszted a te óembered. A te óemberedet kell feltenni a keresztre minden nap. És akkor tudod majd elhordozni az alkoholista férjedet. És akkor tudod majd oda szeretni az alkoholista férjedet az Úr Jézus Krisztushoz, hogyha önmagadat föl tudod függeszteni a keresztre. Vedd föl a keresztedet, és feszítsd meg az óemberi természetedet, feszítsd meg az óemberedet, és engedd, hogy Jézus Krisztus cselekedjen benned. Aztán kövesd őt, keresd az ő akaratát, és cselekedd azt. Akkor leszel az én tanítványom, mondja Jézus Krisztus. És hogyha a tanítványom vagy, én veled vagyok minden napon a világ végezetéig, és jöhet bármilyen testi lelki nyomorúság, jöhet bármilyen élethelyzet, megtapasztalod, hogy áldás van az életeden. Békességben tudod elhordozni a nyomorúságot is. Olyan jó látni tehát ezt, hogyha az ember fölveszi a keresztjét, tehát önátadást tesz, átadja magát az Istennek. És azt mondja, hogy minden, ami az én életemben volt eddig, oda teszem a te kezedbe, Uram, bocsáss meg, amit tönkretettem. Én szeretnék új életet élni veled, adnékem a te újjáteremtő jelenlétedet. És a te kezedbe teszem a jövőmet is, hogy te rendelkezzél azzal, és te töltsd be az én jövőmet. Ne az én akaratom legyen, hanem az, amit te szeretnél megvalósítani az életemben. Én szeretném, hogy a te áldásod alatt legyen az egész életem, és nem szeretném, hogy a saját fejem szerinti döntésekből éljem az életemet, és szenvedjem meg annak következményét. Tehát jól látni azt, hogy a régek elmúltak, és íme újjá lett minden. Ha fölfüggeszted a keresztre az óemberedet, akkor elmúlik a régi, és jöhet az új, és az újban pedig ott van az Isten kezében a jövőd is. Veled van az Úr, ha tanítvány vagy. Veled van az Úr, ha, és így ígéri az Isten, ha cselekszed az ő akaratát. Mert azok az én gyermekeim, akiket az én lelkem vezére, mondja az Úr. Akik az Isten lelke által vezéreltetettek, azok az Isten gyermekei. Akik cselekszik az ő akaratát, azok az Isten gyermekei. Ha ott szeretnél lenni az Úr közelében, akkor ismerd meg az akaratát és cselekedd azt.
akik folyamatosan mentegetőznek, mentik magukat, azok ismerik az Úr akaratát, csak nem akarják cselekedni, hanem megtalálják azt, hogy miért nem. Miért nem megyek most? De sokan mondták már azt az Istennek, hogy igen, Uram, és amikor kellett volna, akkor nem mentek el, mint a példázatban a két testvér. Egyik azt mondja, hogy igen, a másik azt mondja, hogy nem. Aki azt mondta, hogy igen, az amikor el kellett menni, az elment el. Aki azt mondta, hogy nem, amikor el kellett menni, az elment. Sokan vannak, akik keresik a kifogásokat, hogy miért nem cselekszik az Isten akaratát. És szépen kitöltik a maguk kérdőívét, és ott van igazolva, hogy igen, hát én ezért nem megyek el, mert, és akkor felsorolja azokat az érdeket, amik ott vannak melletti. Azok, akik mentegetőznek, ismerik az Úr akaratát, csak nincs elég odaszállás bennük, hogy meg is cselekedjék azt. Ezért magukra maradnak a nehézségükkel, és ez a rettenetes egyébként ebben, hogy míg fölveszik a világgal szemben azt, hogy ők nem a világ gyermekei, hanem az Úr gyermekei, addig mivel nem cselekszik az Úr akaratát, vagy nem indulnak benne, ezért nincs az Isten jelen, mint ahogy olvassuk itt József életében, hogy az Úr pedig vele volt. Tehát aki ilyen felemás igában van, felemás helyzetben van, az alapvetően fölveszi a terhét, de nem kapja meg azt a feloldást, amit az Úr jelenléte ad. Ezért, ha szeretnéd, hogy veled legyen az Úr, akkor ne mentegesd magad. Ne hozzál mentséget azért, hogy miért nem. Ne mondd azt, hogy azért, mert házat vettem, mert ökröt vettem, mert feleséget vettem. Most én azért nem megyek el. Értsd meg! Ezek mind olyan érthető indokok egyébként. Meg lehet érteni. Csak hát éppen nem kerül oda az ember az Isten közelébe. Ezért magukra maradnak a nehézséggel. Aztán azt ígéri az Úr, ketten, hárman, ha egy akaraton vannak, akkor én ott közöttük vagyok, velek vagyok, velük vagyok, bennük vagyok. Akik ketten, hárman, egy akaraton vannak, csak hát ez óriási nehézség az ember életében. Ketten, egy akaraton lenni, rettenetesen nehéz. Mert mindenkinek megvan a saját akarat, aztán azzal húzkodja a másikat is. Az egy akarat az nem más, mint hogy megérteni közösen, hogy mi az Isten akarata. És nem konszenzusos alapon, hogy na, akkor engedek én is annyit, meg te is, és akkor valahogy kihozunk belőle valamit. Vagy netán kompromisszum, hogy akkor egyik erősebb, a másik lenyomja a másikat, és akkor megvan a közös akarat. De nem erről van szó, hanem hogy ismerem az Istennek az akaratát, és cselekszem-e azt. Mert egyébként, és ezt szoktam mindig felhozni, hogy a bankrablók nagy egyetértésben mennek kirabolni a bankot. Összehangolt munkával, közös akarattal haladnak, de az Isten nincs ott közöttük. Hiába vannak egy akaraton. Ha nem az Isten gondolata, akarata van közöttük, akkor az Isten nincs jelen. És természetesen a bankrablástól enyhébb verziók is vannak, amikor az ember saját akaratát próbálja megvalósítani. Tehát akkor, ha ketten, hárman, egy akaraton vagyunk, ha Jézus lehet közöttünk, akkor valóban megtapasztaljuk, hogy Isten ott van, és az áldása velünk van. És ezt látta Potifár, ezt látta József, és ezt látta a környezet is. Oda jön egy zsidó ember, egy rabszolga, és rábíznak egy kis dolgot, belső házba adnak neki feladat, és azt látják, hogy áldás van rajta. Nem sokkal később emelik a rangját, és pillanatokon belül Potifár házának összes vagyonát ez az ember kezeli. Micsoda karrier! És mindez azért, mert Józseffel volt az Úr. Azért, mert Potifár is meglátta, de a környezete is, hogy ez az ember, amit tesz, abból gyümölcs terem. Amit tesz, azon áldás van. Mert ez az ember nem a maga hasznát keresi. Ez az ember nem mentegetőzik, hogy miért nem csinál valamit, hanem teszi azt, amit az Isten rábízott. Olyan jó látni azt, amikor megtapasztalja az ember, hogy amit rábíz az Isten, azon hű volt, és ebből a hűségből fakad a gyümölcs. És a gyümölcsökből pedig táplálkozik ő maga is, meg aztán a körülöttelévők sokan. Így lehetett az, hogy az 5. versben olvasjuk, hogy attól fogva, hogy házának és egész vagyonának felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért. És az Úr áldása volt az egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Ez még egy nagyon érdekes momentum, hogy miközben egyedül József volt az Úrnak a gyermeke. Nem volt több Úr gyermeke abban a házban, mégis Józsefért
megáldotta azt a házat. Olyan jól olvasni ebben az ima, Józsefért megáldotta az Úr ezt a házat. És mindaz, ami abban a házban történt, itt a József keze alatt, az azt jelentette, hogy gyarapodás van. Isten azt szeretné, hogy te is Isten közelében légy, és az Úr ott legyen veled. Azt szeretné, hogy amihez hozzányúlsz, abból áldást kapjon. Áldást fakadjon a saját életedre nézve és a környezetedre nézve is. Ne keresd a kiutat, ne keresd a kifogást, ne keresd azt, hogy hogyan lehet kibújni az Isten akarata alól, úgy, hogy a látszat megmaradjon. Mert akkor szenvedni fogsz. Mert akkor szenveded azt a környezetet, azt a körülményt, amiben vagy, de nincs erő, ami megtartson benne. Míg látjuk József a Potifár házában rabszolgaként, vagy aztán később a börtönben fogolyként, meg tudja élni békességben az életét. Fölötesz persze kérdéseket, hogy miért történik, de Józseffel volt az Úr. És Józsefnek megadta, hogy rajta keresztül olyan áldás jöjjék, hogy az emberek eltátják a szájukat. És nem csak az ő menekedésére lett ez, hanem így telt be Istennek az ígérete, mert József megállt, nem mondta azt, hogy de hát nekem azt mondta az Isten, őt Kánaánban majd a testvéreim nekem szolgálnak, és majd az atyáim, a szüleim is majd engem fognak szolgálni, és ott telik be majd rajtam az Istennek az ígérete, hogy elkerültem én Egyiptomba, ide a fogságba, micsoda dolog az. Nem volt benne, hanem azt mondta, hogy Uram, itt vagyok, mit akarsz, hogy cselekedjek. És a népét, a testvéreit és a szüleit is, meg egész Egyiptomot is így tudta az Isten Józsefen keresztül megmenteni. Azért, mert engedelmes volt, mert engedte, hogy az Isten ott legyen mellette, mert Isten megáldhatta ezt az embert. Így szeretne téged is megáldani. A családodban, abban a helyzetben, amiben vagy. Te tudod, mi az a körülmény, amiben most neked nagyon nagy szükséged lenne bölcsességre. Te tudod, hogy mi az a helyzet, amiben nagyon nagy szüksége lenne erőre. Tudhatod, hogy az Isten veled van, ha engedsz neki. Ha tanítványá leszel, hogyha a szívedben ott van az a vágy, ami a tanítvány a szívében ott volt, vagy ott van a szívedben az engedelmesség az ő akaratának. Akik az ő lelke által vezéreltetettek, azok az Isten gyermekei. Amen. Csendesedjünk el. Köszönjük, Urunk, hogy Te tudod a mi életünket meggazdagítani, teljesíteni, kiteljesíteni. Add meg, Urunk, hogy egyikünk se legyen a saját ellensége. Ne engedd, hogy a sátán széthúzza a gondolatunkat, életünket. Ne engedd, Urunk, hogy elfordítsa a figyelmünket arról a célról, amit elébünk adtál, amelyre meg szeretnél áldani. Olyan jó látni ennek a Józsefnek az életét, aki általad megszólított ember, aki bármilyen körülmények között is van, nem feledkezik meg az elhívásáról és a veled való kapcsolatáról. Add meg, hogy ilyen legyen a mi életünk is, Urunk. Hogy tudjunk téged dicsőíteni a családunkban, a környezetünkben, a munkahelyen, a gyülekezetben. Add meg, Urunk, hogy a te áldásod világossá lehessen azok számára, akik az életünket figyelik, látják. Dicsőítsd meg magadat így közöttünk, Urunk. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy a hétközi alkalmaink közül az asszonykör és az angol társalgó itt meg van hirdetve a hírlevelünkben is, szombaton azonban szokásostól eltérően most egy családi napot tartunk. Hirdettük már hetek óta, sőt mondhatni egy hónapok óta, hogy 29-én 10 órától egy családi napot rendezünk. Plakátokat helyeztünk ki a városba, és minden házba egy-egy szórólapot is elviszünk, elküldünk. Ezen rajta van a program is, amely színes, az egész családot lefoglaló, tehát a kisgyermekektől a felnőttekig, különböző korosztálynak különböző szintű feladatokat és szórakozást is ígér. Úgy, ahogy már néhány szóban beszéltünk róla, szeretnénk kiadni egy Philadelphia pénznemet, ami erre a napra érvényes csak, és ezzel a Philadelphiával lehet megvásárolni különböző lehetőségeket, ilyen például az ebéd is, és egyébként versenyek, feladatok lesznek, amelyeken ezeket a Philadelphiákat meg lehet szerezni, és aztán be lehet váltani különböző helyeken. Hívunk tehát mindenkit szeretettel, reméljük, hogy hasonló kellemes idő lesz, mint most, hogy nem lesz túl meleg, meg nem lesz vihar sem. Tegnap eléggé vad időjárásnak indult hirtelen itt körülöttünk, aztán igazából nagy vihar nem lett belőle, vagy égeső, mint az országban sokfelé, de hát láthattuk a tévében, hogy sokfelé nagyon kemény időjárás volt. Reméljük, hogy ez a héten el fog vonulni, és szombatra egy kellemes jó idő lesz. Tehát 29-én 10 órától kezdődik ez a program. Akik szívesen segítenek a lebonyolításban, kérem, hogy jelezzék istentisztelet végén, és akár emesének is, hogy akkor be tudjuk osztani a testvéreket különböző szolgálatokra. Vannak, akik már jelentkeztek és meg lettek szólítva, de nagyszabású rendezvény lévén nagyon sok emberre van szükség. Gyermektáborunk 22-től lesz, július 22-től 27-ig Újhután, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a gyerekeket. Azok a gyerekek, akik már el tudnak szakadni a családtól, azokat már várjuk szeretettel, és konfirmandus korig jöhetnek a gyerekek. Itt van egy telefonszám is a hírlevélben, de személyesen is lehet akár napközben Resán Katánál, vagy a testvéreknél, akik itt vannak napközben a gyülekezetben. Hírlevél hátulján vannak a Viatorbányi csendesetek, férfi hét, női hét, biblia tanulmányozó hét is lesz a nyáron. Ezeket a heteket ajánljuk a testvérek figyelmébe. Kérem, hogy a testvérek figyeljenek erre, és szívesen segítünk a bejelentkezésben, vagy akár az odautazásban is. A hírlevelünk imádság levél részét vegyük komolyan, és hordozzuk azokat, akik itt kérték, hogy imádságban együtt legyünk velük. Fontos az, hogy tudjunk egymásról, és egymás terhét hordozva tölthessük be a küldetésünket. A önkéntesünk szolgálati ideje lassan lejár, Ashley elmegy haza jövő hónap közepén, de várunk egy új önkéntest, ki tudjátok petíteni? Tegnap kaptam egy e-mailt, amelyben jelezték, hogy ki lesz a következő önkéntes, nem tudom, kint van-e már a képe, fiatalembernek, Tednek hívják. Facebookról szedtem le egyébként az információkat róla, csak a nevét kaptam még meg Mirjamétól, de ez a fiatalember, aki szintén ott vagy hasonló iskolában végzett, mint Ashley, tehát ő is a Gustav Adolf iskolában végzett, főiskolán politikai tanulmányokat. Nem tudom, el tudják olvasni a testvérek néhány...
Csak
a képet raktáltok ki. Jó, akkor néhány szót, hogy ki ő. Alapvetően ilyen kormányzati és politikatudományokat hallgatott főiskolán, és részt vesz a diák önkormányzatban, tehát másod vezetője, elnöke a helyi diák önkormányzatnak, kötődése van az evangélikus és a metodista egyházhoz Miriam elbeszélése szerint, és különböző ifjúsági tudományos munkákban vesz részt, a világ béke az fontos számára. Mondta, hogy szeretne a helyi konfliktusok és a világ békéért dolgozni. És akkor ezért szeretném megismerni Magyarországon is, hogy mi a helyzet a cigány és a magyar atyafisár között. Tehát ő az, akit a testvérek figyelmébe ajánlom, és a Mirjamék kérése alapján kérdezik, vagy keresik, hogy család befogadja őt, tehát nem itt lakna akkor a varázs fölötti vendégszobában, hanem családnál. Hogyha valaki van, aki szívesen befogadja őt, akkor kérem jelezzék a testvérek, és akkor egyeztetünk ezügyben. Addig is hordozhatjuk imádságban, hogy az ideérkezés és az itt léte az Úr áldásában lehessen, és igaz legyen rá is az, amit Józsefre igazolt, hogy az Úr vele volt, és ezért az Úr megáldotta az itt létét. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdve, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük a 450-es számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 450-es ének. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük néked igédet, köszönjük az üzenetet, köszönjük, hogy te ott szeretnél lenni mindannyiunk életében, és nem hiába adtad elénk most József történetét. Hálás a szívem, Uram, hogy sokan megálltak ezen a mai vasárnapon, vagy még meg fognak állni ezen a mai napon te előtted. Isten tisztelet keretében. Áld meg, Urunk, ezt a keresztény közösséget. Add meg, hogy valóban tudjunk egymásról, és hordozhassuk egymás életét. Így tesszük eléd, Uram, ennek a fiatalembernek az életét is. Teddét, aki idejön önkéntesnek, hogy te öleld körbe, Urunk, szereteteddel, jelenléteddel. Te műveld az életében a te akaratodat, hogy megáldhasd őt, Urunk. És rajta keresztül nyerhessen áldást a gyülekezetünk és a cigány testvérek is. Köszönjük néked, Urunk, hogy nem feledkezel meg rólunk. Mindig előtted van a neked való szolgálat, és ezért hívsz tanítványokat, szolgálókat, szolgálattevőket. Te áld meg és fordítsd vissza rájuk, Urunk, áldásodat, akik neked engedelmeskednek és a te akaratodban járnak. Add meg, hogy a tőled jövő szeretet, az fele barátainkra kiáradó szeretetté legyen, hogy ahogy te munkálkodsz, Urunk, ennek a világnak a megjobbításán, üdvösségén, úgy mi is részesei lehessünk ennek a szolgálatnak. Köszönjük, Urunk, hogy a te teremtett világod rólad tesz bizonyságot. Add meg, hogy minden bizonyság bennünket is erősítsen, és akik látják, hallják, azok megérthessék, te vagy az élő Úr. Köszönjük, hogy előtted van egész életünk. Köszönjük néked a házasságunkat, a gyereknevelésünket. Áldott légy, Urunk, hogy te ismered a szükségünket, testi-lelki szükségleteinket, és te tudod azt betölteni jelenléteddel. Add ezt a jelenlétet, Urunk. Add meg, hogy benned és veled tudjunk élni, te bennünk és mi te benned. Így áld meg, Urunk, föld életünket, nehézségeink, kísértéseink, örömeink közepette is, hogy eljussunk a te mennyei elhívásodra, fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet.